Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal. Én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A Partizán országjárásának keretében itt vagyunk élőben, Dunaújvárosban, közönség előtt. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, és azokat is, akik online formában követnek minket. Szó lesz természetesen országos aktualitásokról és Dunaújváros politika történetéről, de ebben az évadban még el fogunk jutni a Vétóval Nagykanizsára és Szentendrére is, és kérlek benneteket, hogy ahhoz, hogy a jövő évadban is meglegyenek ezek a személyes találkozások veletek, hogy élőben tudjunk beszélgetni közéletről és politikáról, kérlek, hogy idén is adjátok 1%-otokat a Partizán számára. Kezdünk. Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Ma temették Ferenc pápát, ez a szomorú hír ugye bejárta az egész világot, és nagyon sok politikus részt vett ezen a temetésen, és az lenne a kérdésem, hogy hogy látod ezt a helyzetet, mit gondolsz, a politikusok ilyenkor felhasználnak egy ilyen tragikus eseményt, politikai tőkét kovácsolnak belőle, vagy hogy kell a politika stratégia felől értelmezni azt, amikor azt látjuk, hogy mindenkinek hirtelen fontos lesz a téma, még azoknak is, akik egyébként nem feltétlenül katolikusok, nem feltétlenül hívők.
Tehát először is Isten nyugosztalja a Ferenc pápát innen is. A második pedig, hát amit a világ ez így működik. Tehát amikor királyok haltak meg, vagy pápa halt meg, vagy valami előjáró halt meg, akkor mindenki az udvarból, vagy a távoli környezetiből oda sereg lett, és mutatta, hogy mennyire szomorú, és hogy mennyire együtt érez vele, ez egy teljesen normális dolog. Az, hogy a világban ilyenkor összegyűlnek a Vatikánba, és mindenki egymást fotózza, hogy ott van ő is, szerintem ez a legnormálisabb dolog, ami történhet. Ugye az egy érdekes dolog, és ugye most így a temetés napján lehet, hogy nem kell annyit beszélni róla, hogy milyen volt, azért beszélünk, hogy milyen volt a Fidesznek a viszonya Ferenc pápához, ugye Bajár Zsoltnak voltak közepesen jól sikerült mondatai, vén demens, komcsi, vénember, aztán megbánt.
Ambivalens volt a viszony,
így is lehet mondani. És akkor, amikor az ukrán háború kitört, akkor utána egy ilyen nagyon fura, ilyen hazugságkörbe került Orbán Viktor, és ugye pár év után ugye újraindította a béketábor kifejezést, és akkor arra volt büszke a valósággal szembe, hogy egyébként két ország szeretne igazából békét, Magyarország meg a Vatikán, és ez a béketábor az így egyre nő és nő. Ugye az a kérdés persze nem zavarta, hogy természetesen mindenki békét akart, legfőképpen talán az ukránok, mert nem őket támadták meg, de ez ebből a szempontból neki mindegy. Ugye az az érdekes a magyar ilyen politikában, hogy lényegében a Fidesznek a vezérkara, és nagy részben ugye református vallásúak, hát hogy mennyire vallásosok, az egy másik kérdés, de hogy reformátusok, és mégis ugye próbálnak valamilyen módon ugye így a Magyarország többségében lévő, de katolikusokhoz valamilyen szinten idomolni, és most ugye ott van Vatikánban ugye Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, ugye Orbán Viktor és a felesége, és valahol
Semjén Zsolt,
és ugye és valahol a tömegben, vagy szintén ugye meghívást kapott Magyar Péter, hogy ő is részt vessen ezen.
Nekem mindez azért furcsa, most nem Ferenc pápa halálát illetően, hanem egyáltalán a sok gesztustétel az egyház felé, az ellenzék és a kormány részéről is, mert azért mégiscsak azt látjuk, hogy egyre kevesebb a templomba járó ember, és hogy Magyarországon az elit mindig vallásosabb, mint amilyen a társadalom. Miért fontos mégis az, hogy miért érzik fontosnak a politikusok, hogy ezeket a gesztusokat megtegyék?
Ez azért, mert hogy nem jár a magyar társadalom a nagy része, nagyon nagy része nem jár templomba, ezért ettől függetlenül a magyar társadalom nagy része hagyománytisztelő és valami szinten tudja, hogy milyen vallású volt a családja, vagy esetleg ő is miért megkeresztelve, és ezért ez egy fontos téma, hogy valaki birtokolja azt a politikai platformot, hogy a vallásos emberek rászavaznak. És a Fidesz ugye elég távolról indult ebbe bele, a Tiledre Csuhásoktól kezdve, egy nagyon antiklerikális pártból lett szépen csöndbe, és nagyon komoly erőfeszítések mellett az egyházak barátja, az egyházak pártja. Ugye ebben tényleg elévőtetlen érdemei vannak Semjén Zsoltnak, aki szépen csöndbe minden egyházzal egyfajta dílt, Trump értelembe vett dílt kötött, és ugye ebben van egy nagyon fontos változás, hogy korábban az ellenzék, baloldali ellenzék, lett legyen az az MSZP, a DK, akár az SZDSZ, akár annak utódpártyai LMP, nem törekedett, vagy meg se próbálta ezt az űrt vagy ebbe belemászni ebbe a politikai csatába, és Magyar Péter pedig az első perctől kezdve azt mondta, hogy ő egy ugye, katolikus gimnáziumban járó, egyházi iskolába járó valaki, aki gyakorló katolikus, és ezzel nem is hajlandó lemondani arról, hogy ebbe a politikai helyzetbe belelépjen. Hogy ez mennyire, mert hogy az egész magyar egyháznak a szerepe az valójában mekkora, szerintem évről évre kisebb, tehát még a 2000-es évek közepén volt talán olyan ereje az egyháznak, most a lobby erőben, tehát választói ereje, amivel tudott bizonyos helyeken változást elérni. Ugye voltak ilyen régi dolgok, hogy akkor ki lett a templomba hirdetve, hogy akkor kire kell szavazni. Ez azért ez jóval kisebb, mint volt. És az látszik, hogy picit azért van egy sasszézás el a Fidesz kormánytól ebben, szóval vannak, sokkal kritikusabb hangok vannak a nagy egyházak részéről a Fidesz-szel szembe, és egyébként pedig ugye, hogy miért csinálják ezt, még egyszer azt birtokolni, azt a felületet, hogy a hagyományt azt valaki magához köti. És a Fidesz, ezzel mondom, rengeteg időt, rengeteg energiát és elképesztő mennyiségű pénzt költött el erre.
Volt egy érdekes epizódja a mai napnak, ugye megjelent egy kép Trumpról és Zelenszkijről, ahogy a Szentpéter bazilikában sutyorognak. Mit gondolsz, miért jött létre ott ez a spontánnak tűnő találkozó, és miről lehetett szó?
Valami erős az a kép, különben itt a Vétó Facebook oldalán is foglalkoztunk vele, nem ezért erős, de hogy az, hogy ugye két vörös ilyen széken a Szentpéter bazilikának valamelyik sarkában beszélget a világ legnagyobb, vagy hatalmának a vezetője, és Ukrajna elnöke először az ominózus, miért nem vagy zakóba találkozó óta, és ugye utána azok a hírek jöttek ki, ugye pont ugye most, amikor még jöttünk be a stúdióba, akkor néztük meg, hogy azt nyilatkozta Donald Trump, hogy most már egyre kevésbé biztos abban, hogy szeretne Putyin valójában békét. Szóval egy iszonyú szimbolikus gesztus ez, hogy Ferenc pápa temetésekor a katolikus egyház központjába egyébként egy protestáns és egy nem katolikus ember leül, és kicsit olyan, mintha tényleg így visszamentünk volna az időbe, vagy így képzelem el 500-600 évvel ezelőtt az ilyen megbeszéléseket, amikor különböző királyok meg hercegek beszélgettek ott Sutyomba. Ez nem volt Sutyomba, nyilvánvaló erre volt, erre készültek, ezt kirakták az online térbe. Szerintem, hogy mi lesz ennek a megbeszélésnek a jövője, ezt majd meg fogjuk látni.
Térjünk egy kicsit vissza Magyarországra. Volt egy eléggé érdekes performance a miniszterelnöknek, tulajdonképpen Mátyás király módszereit kölcsönözve megjelent Pilisvörösváron. Hát erről egyébként egy kiváló videót készített Bánszegi Rebeka a 24.hu-n, és ott sok mindent elmondott a pilisvörösváriaknak, és volt egy egészen, azt hiszem, hogy értelmetlen álláspontja, amikor...
Ilyet még csak mondani is.
Igen. Amikor arról beszélt, hogy erősíteni kell a Fideszt az online térben, mert hogy az ellenzék ebben nagyon erős, és ez annyira meglepő volt számomra, miközben azt látjuk, hogy évek óta nagyon stratégikus az online kommunikációja a Fidesznek. Miért mondta ezt Orbán Viktor szerinted?
Hát... Szóval kezdjük onnan, hogy abba a terembe ment Menczer Tamás és Szijjártó Péter meghívására, ahonnan egy évvel korábban ugye Potyon Dedinát kitiltotta a pirisvörösvári polgármester, mert hogy nem akar politikai cirkuszt a városába. Az a cirkusz az nem fért bele, ez a mostani cirkusz az belefért. Ez egyik. A második az, hogy azért ment oda el, és ugye kicsit nem mondta, egy vétó adás, már az elején most nem akarok itt álszerénykedni, de ott arról beszélt Orbán Viktor, hogy hát ő megnézte a közleteket, ahogy mi is megnéztük, és ez a Pilisvörösvári egyébként újra rajzolt, hogy erre beszéljük minden mondatot.
Újrarajzolták.
Igen, ezt mondta, hogy újra rajzolták ezt a közletet. Hát valakik jöttek, újra rajzolták, most itt vagyok. Így van, így megnézték, hogy na jó, itt így jó lesz kicsi. Tehát, hogy, és ugye ott volt a Menczer Tamás, ugye. És ugye az egész ugye úgy indul el, volt szerencsénk megnézni, végignézni, hogy másoknak ne kelljen. Szóval, hogy van ez a Művészetek Háza nevezetű pirisfősvári terület, és akkor ott ülnek, itt ül a Mence Tamás, itt ül a Szijjártó, és itt van egy üres szék, ugye hát, ha esetleg valaki betoppanna, mint Illés próféta, de hogy ugye aztán később aztán kívül, hogy ezt megbeszélték egymással, és ugye kiderült még az is, hogy ugye az ominózus Hont interjúban azt mondta, hogy a reggelét 8-kor Rogán Antallal és Gulyás Gergellyel kezdte miniszternek, és mindig megbeszélik, hogy akkor most akkor merre van az arra, és az is kiderült most már, hogy utána találkozik Bence Tamással, és közösen írják a hírlevelüket. Na most ezt szépen zárulja bezárva, és sok minden érdekes, tehát sok mindent mondott a miniszterelnök, szerintem ott vannak, amik tényleg valóban figyelemre méltó dolgok. Az egyik például az, hogy ő egy ilyen, mondjuk, kicsit elmondani a szomszédokban, hogy pont a adás előtt beszélgettünk arról, hogy annak kellett volna lennie a képnek, hogy nem csak Károly fejét kicserélik az Orbánira, aki az interneten megérkezik, a Windowsban megérkezik, és ugye arról beszélt, hogy hát itt van egy kétfajta világ, van itt most már egy új világ van, ahol a komment mezőben vannak, ami nem a valóság, ugye mondja ezt a Megafon tulajdonosra, megérted, akik nem tudom hány száz milliárd fontot már ránk költöttek ebben, és akkor ő azt mondta, hogy hát igen, ebbe az új világba fel kell vennünk itt a kesztyűt, eddig nem voltunk az interneten haló facebookosok, hanem most már itt most így megjöttünk az internetbe, és a Tamás haverommal meg a Péterrel megyünk az internetbe bele. Ez az egyik, de mondott, még más érdekes dolgokat is mondott, tehát amit elkezdett magyarázni, az egyik az, ami szerintem egy politikai hiba, egy kampányhiba, hogy magáról öreg emberként beszél, vagy egy megöregedett emberként beszél. Hogy vagyok én, itt van a tőkesúlyam, őt idéztem, tőkesúlyam is van, és akkor itt vagyok, ősz vagyok, de azért még sokat látott vagyok, de azért kicsit úgy megöregedtem, és mondjuk hogyan vagyok ebbe a világba, az most már így én vagyok az, aki a megszokott, így beszélt magáról. És mondott szerintem két érdekes, ami valóban érdekes dolog, az egyik az, amikor arról beszélt, és ugye tudtuk, hogy ez be fog következni, a vétóban is nagyon sokat beszéltünk róla, vártuk, hogy mikor jön meg, amikor azt mondja, hogy ez szokásos Orbáni dolog, hogy akkor mi is ők, vagyunk mi, akik a jó magyarok, és vannak ők, akik nem is igazán magyarok, hanem lényegében Brüsszelben születtek, aztán ide repülnek egy ilyen szivárványos léghajón.
A himnuszban a Balsors.
A Balsors, és ilyen LMBTQ unikornisokon lovagolnak föl alá jobb hián. És tényleg ezt így, ez a dolog elindult már kicsit a poloskázásnál, és most aztán még nagyobb tempóban, és idézett tőle szó szerint, mert nem akarom, hogy mégis a klasszikus, hogy mi vagyunk azok a magyarok, akiknek fontos a hazájuk, fontos. A többieknek, akik a másik, azoknak nyilván nem fontos a hazájuk, azért élnek itt, mert nem fontos nekik. És ez egy szerintem borzasztó dolgot vetít elő, és ez nagyon-nagyon rossz lesz, és ez a kampány most ezzel indult, most már teljes sebességgel. Lázár János is ezt beleállt, ő is ezt mondja, tehát azt mondja ez a mondása, hogy a Fidesz az, aki miatt Fidesz, és legfőképpen ő a garancia arra, hogy nem lesz itt aztán a Balsors, hanem itt a jó, meg a szuverenitás, és különben aki meg a másodban van, az nettó hazáruló. És akkor eljátszotta azt a játékot, ami tényleg a legócskább trükk a politikai, nem is politikai, inkább a színészi világban, hogy háromszor megkezdődik, hogy milyen Kinga? Tamás, milyen Kinga? Peti, milyen Kinga? És akkor most hagyjuk is, de ami még szerintem érdekes volt, és szerintem az egy igazán érdekes mondás volt, amikor arról beszélt nézői kérdésre, hogy aki egy ilyen felháborodott, szerintem 80-as ember, nem láttam az arcát, de a hangjából az dön, hogy meddig fogjuk ezt tűrni, és mikor fogunk kilépni akkor az Európai Unióból. Na most akkor mondja meg miniszterelnök úr, és akkor a miniszterelnök úr azt mondta, és hogy két dolgot mondott, az egyik az, hogy hát ameddig nekünk itt jobb bent, mint kint, addig maradunk, okay. Ez az egyik, tehát magyarul ennyit ér neki ez a közösség, és a másik az, hogy hát sokat beszélgetett a Donald Trump-al, vagy Donalddal, és akkor mondta neki, hogy kéne egy jó deal, és akkor majd kilépek. És az az érdekes, hogy ezt ott mondta, aztán másnap ezt megcáfolta, de valójában tényleg mondta, és hogyha minden szónak, ugye mindegyiknek, tehát nem lehet, nincsenek elrontott mondatok, nincsenek félmondatok, ez egy tök érdekes lépés, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy egyébként ő tök szívesen lenne valamilyen deal részeként Amerikának, vagy valamilyen fura dolognak a része. Kíváncsi vagyok, amikor Amerika kiterjeszti ide ilyen 50, nem tudom hányadik államként Magyarországot bevenni, szerintem nem kellenék nekik.
Arra kell figyelni, hogy mit tesz.
Mit mond, ez így van. És ami nekem ott feltűnt, és nekem az egy, tehát amiről beszélünk itt tényleg sokszor a vétóban, és ez egyre jobban látszik, hogy az a fajta politikai fogás, az még nincsen meg. Keresik, kutatják, hogy mivel lehet megállítani az ő lefele menő spiráljukat, de még mindig nincs meg. Ugye most van ez a Vox 2025, meg ugye Ukrajna, hogyha jön az ukránok, akkor... Tehát az ukrán kampány, az pontosan ugyanaz, mint az MSZP csinált 2001-2002-ben a 20 millió románnal, teljesen 100%-osan ugyanaz, egy különbséggel, hogy Romániában akkor nem volt háború, és csak 20 millió volt, és nem 40 millió. De valójában, amiért ők a legjobban fel voltak háborodva, akkor teljesen jogosan, hogy hogy lehet egy ilyen etnofasiszta dumát nyomni, és Kovács elnök úr szegény ebbe beleállt, és hogyan tudja ebbe démonizálni és hiszterizálni a magyarokat, egyébként csöndbe jegyzem meg Gyurcsány Ferenc a tetére, ugyanazt csinálja, pontosan ugyanazt.
Arra szeretnék visszacsatolni, hogy azt mondod, hogy Orbán Viktor fáradtnak, meg öregnek mutatja magát.
Hát nem mutatja, hát úgy is néz ki.
De Török Gábor mondta nemrégiben azt, hogy ő el tudja képzelni Orbán Viktorról egy válságos helyzetben, hogy képes olyan rugalmasságra, hogy adott esetben más lesz a miniszterelnök jelölt. Te mit gondolsz erről az elég meglepő állításról?
Ugye egyszer már volt ilyen. 2006-ban, amikor azt mondta, hogy akkor jöjjön, akkor te, hogy is, 2002-ben jöjjön, akkor Bot Péter Ákos, és akkor ő mindegy ilyen szakértői miniszternek, akkor ha én vagyok, akkor ezt én egyébként nem tudom róla elképzelni.
De akkor azért még más idők voltak, még nem volt NER.
Bot Péter Ákos akkor még fideszes volt, és nem független, vagy nem tudom milyen nemzeti bank szakértő.
De most el tudnád a képzelni?
Nem. De az látszik, és ugye erről szintén beszéltünk, hogy van egy ilyen kettős felosztás, hogy a Lázár Jánossal, hogy Lázár János a megmondó ember, aki megy ide-oda-amoda, ő pedig az ilyen, nem tudom, a megszokott hagyományos mosószer, tehát hogy és ez egy olyan vizuális és egy politikai csapda, hogy belegondolsz, hogy hiába van, ugye hiába két szólamú, azért mégiscsak azt mutatja, hogy Orbán Viktor nem mer kimenni emberek közé, akik nem a legjobban választott valakik, nem egy teljesen, tehát nem a Mencze Tamás, meg a Szijjártó Péterül még kiválasztott fideszesek, Lázár János pedig beáll, járja az országot, és mindenkinek mindenhol válaszol. Lázár János 50 éves, és egy ilyen fes ember áll, nem tudom, padon, ladanibán, nem tudom, minek a tetején, lovagol, stb. Amit pedig maga mondja, hogy tőkesúlyos, és már kicsit meg van öregedve. És ez egy olyan fura dolog, hogy én értem, hogy ez kell, értem, hogy ő az ütőember most a Fideszben, de valójában hosszú távon szerintem egy politikai stratégiai hiba. Mert egyszerűen önmaguk mutatják azt, hogy valami nincs rendben Orbán Viktor, nem olyan erős, nem olyan fit, nem olyan gyors, nem olyan nem tudom micsoda, mint ami korábban volt. És ezt maguk játsszák ezt el.
Mindjárt beszélni fogunk a Pécsi Lázár infóról, de szerintem 2006-ban volt az, amikor
Bot Péter Ákos
volt.
Az első gondolat volt a jó helyes, a második a helyetlen. Igen, 2006-ban volt, és az történt akkor, hogy a lényegben elvesztette a választást a Fidesz, ugye az első forduló után, és akkor azt mondta, hogy ne jó, de akkor mindent megteszünk, jöjjenek az MDF is, hogy mindenki jöjjön, mindenki fel a csatára, és akkor ő akkor hátrébb lép. Ugye azért lépett hátra, hogy ne őt verjék meg, csak úgy mondom. De ettől még persze a Török Gábori gondolatot lehet ide alkalmazni, de szerintem az a végjáték. Tehát amikor ő átadja a hatalmat, vagy átadja a jelöltséget másnak, akkor az egész Orbán rendszeri életművét igazából zárójelbe rakja, hogy most már ezt nem kell, most akkor csinálja más, tehát bukjon bele más.
Pár szót ejtsünk Orbán Viktor interjújáról az öt felületén Hont Andrásnál. Ugye volt egy elemző műsorunk erről, ahol te már elmondtad a véleményedet. Számomra van ezzel kapcsolatban egy furcsaság. Én úgy látom, hogy az elemzők azt gondolják, hogy Orbán Viktor kényszerűségből megy el olyan médiába, ami nem tartozik a Fidesz ernyő alá, de tulajdonképpen az öt azért mégiscsak egy olyan média, amit döntően politikát fogyasztó emberek néznek, és nem hiszem, hogy eljutott volna olyan rétegekhez, vagy nem hiszem, hogy ez a szereplés adott esetben megszólított volna olyanokat, akik egyébként nem követik szorosan a politikát, és talán nem is vesztett rajta Orbán Viktor, de az biztos, hogy ezzel megerősítette a nyilvánosságban azt a feltételezést, hogy ő maga tart valamitől, és ezért egy olyan dologra kényszerül, amit alapesetben nem tenne meg, és nem tartod ezt károsnak, mármint a Fidesz szempontjából, hogy megerősítik azt a képzetet tulajdonképpen, hogy Orbán Viktor fél, tart valamitől. Például, ha te az ő tanácsadója lennél, te elengedted volna Hont Andráshoz?
Szóval kezdem nem a legvégén, hanem kicsit az elején. Az egyik az, hogy az egy legitim technika, hogy az ember úgy érzi, hogy máshol is meg kell szólalnia, mert a saját csatornái nem elég, vagy nem elegek már rá. És ugye Donald Trump ezt csinálta, vagy hasonló csinált a mostani elnökválasztásban, vagy elment minden helyre, ahol meghívták, ott elmondta a szokásos dumáját, és akkor ő azt mutatta, hogy ő sehol nem fél.
De ott elért új embereket.
És az nem az öt, vagy a helyi, vagy a five, hanem annál komolyabb, vagy ellenzéki, vagy ellenségesebb helyek voltak az Egyesült Államokban. Tehát én azt látom rajtuk, még egyszer mondom, hogy keresik azt a fogást, amivel vissza lehet térni például a 40 év alattiak világába. Mert jelen pillanatban 40 év alatt hát nagyon nehezen lehet találni Fidesz-es szavazót, 30 év alatt meg tényleg azt már, tehát az MCC-nek a tehát akik az MCC-ből élnek, azokat lehet szerintem megtalálni. Ez egyik. A másik az, hogy az interjú neki miért volt jó, vagy miért nem volt jó. Én azt mondom, hogy sokkal nagyobb nézettséggel számoltak, mint amit valójában lett. Tehát az, hogy a miniszterelnök ad Hont Tanásnak egy interjút, és ezt promózzák ugye nagy csütörtökön től kezdve, és mindenki ugye megnézheti csütörtöktől lényegében kedd estig, akkor én azt gondolom, ugye a médiában kicsit dolgozva, hogy valahol 1 millió fölött kéne lennie a nézettségének most. Olyan 500 000 környékén jártam, utoljára láttam, és ez is szerintem sokat elmond arról, hogy valami nem működik. De ha valaki csak úgy ránéz erre az interjúra, és nincsen semmi másik tudása, ha léteznek ilyen nézők, akkor egy ilyen, hát, hogy mondjam, egy ilyen kicsit öreg, de azért egy ilyen szimpatikusabb embernek a hangja van, lényegében nehezebb kérdésekre nem válaszol, és amikről meg beszél, azok meg, amikről meg mond, amikor aztán Hont András utólagosan egyébként a maga szempontjából helyesen Kavra Gábornak elmondott, hogy miket mondott ott ő, miket húzott ki belőle, és amiket ebből kihúzott, abból szerintem két olyan elem van, amiről nem beszéltünk a Marci elemzésem, ugye élőben utána csináltuk, és ott így néztük így, hogy akkor mi történik. Én kettő dolgot emelnék még ki. Az egyik az, amit egyiket a mondatás is kiemelt, ami arról beszélt, hogy vajon, tehát nem mondott direkt komoly nemet arra, hogy valójában a Tisza párt indulhat-e a választásokon 2026-ban. Össze-vissza mondta, hogy hát igen, beketette a törvényeket, meg hát vannak ott nem tudom micsodák, ugye átrajzolják ugye a dolgokat. Tehát egy kicsit, de valójában azt nem mondta, hogy nem tagadta, hogy ez van a fejébe ez a dolog. És szerintem azért nem tagadta, mert szerintem van a fejébe ez, hogy ez egy lehetőség. A másik, ami szerintem barom érdekes, és nagyon kevés szó volt róla, vagy talán, mondom, talán megint a Hont-Gavra beszélgetésben volt szó, de igazából a nagyságát, az erejét nem lovagolta meg senki, nem véletlenül, vagy nem tudom miért nem, amikor arról beszélt Orbán Viktor az interjúban, hogy azért nem tiltotta eddig be a Pride-ot, mert az amerikaiak nem engedték neki. Mert hogy a Présember ott lovagolt, ugye ez az unikornison az elején, és akkor ő ezt nem tudja megcsinálni. A Présember vagy a Pressman, ugye, aki nem egy pár évben volt előtte, Trump volt az elnök, akkor na mindegy. Ami a lényeg, hogy ugye semmi más nem hallunk, nem? Tehát erről szól az elmúlt hát 3-4 év fideszes kampánya, hogy na nekünk aztán senki nem mondja meg, hogy mit csinálunk, hát mi vagyunk, hát énnek, ha valaki azt mondja, hogy ezt csinálják, hogy mi nyilván bét fogunk mondani, nekünk aztán senki nem parancsol, mi nem vagyunk senkinek se a bávja, se Brüsszelnek, se Washingtonnak, se na mindegy, a többinek se, de hogy aztán nekünk aztán ilyenekbe beleszólni, hát figyelj, hát mi vagyunk itt a... Na most ő saját szájával mondta, hogy egy bizonyos, egyébként az gyerekeket, most akkor az ő logikájuk szerint, ők azt mondják, hogy, és ezt mondja Lázár János, amikor kifejti azon a bizonyos pécsi padon, akkor ő azt mondja, hogy az a baj a Pride, nem az a baj a Pride, hogy reklámozza a homoszexualitást, hogy ez a baja, és ezért a gyerekeinket veszélyezteti. Ez az ő szövegük. Akkor jól értem, akkor a gyermekeinket veszélyeztető dolgokat azért nem tilt be eddig, mert az amerikaiak nem engedték. Hát miniszterelnök úr, hát ez hogy van akkor? És ez valójában az egy tök érdekes dolog, hogy ezek szerintem apró hibák, meg apró ilyen kikacsítások, vagy inkább ilyen szédülések, vagy ilyen térvesztések, de hogy ez például hogy került, tehát az hogy van ez az egész kérdés? Nyilván erről senki nem akar belelépni ebbe a elemzési kérdésbe, ilyen túli politikai vitába, mert hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen félelmetes téma, de hát saját maga mondja, hogy a magyar szuverenitást az Egyesült Államokból a meleg lobby Amerikán keresztül, hát nem tudom, üldözi vagy korlátozza. És szerintem ezek ilyen apró, pici kis jelek, ugyanez, amik voltak Pilisvörösváron, ugyanez, ami volt a Hont Andrásnál, hogy valami, ami korábban ment, ami minden egyes technika korábban hozott kétharmadot, most valahogy nem működik úgy, ahogy ezt ők elvárják.
De akkor beszéljünk Lázár Jánosról.
Beszéljünk Lázár Jánosról.
És a pécsi Lázár infóról, ami nekem különösen fontos volt egy momentuma miatt. Egy fiatal ember felszólalt, aki először amiatt érdeklődött, hogy a vasút kapcsán Pécs és Budapest között ritkábban jár, két óránként jár az Intercity, mint más nagyvárosok között, és erre azt válaszolta Lázár János. Én megértem azt, hogy ön kevesli, hogy két óránként jár Intercity Budapestre, de van olyan ember, aki a járási központban nem tud eljutni abból a faluból, ahol lakik.
Tessék.
Ezt mondta a közlekedési miniszter. De
15 éve hatalmon lévő kormánypártnak a közlekedési minisztere.
De a másik számomra személyesen fontos pontja az volt, hogy a fiatalember felhozta azt a témát, hogy a Janus Pannonius gimnáziumban már nagyon régóta a renoválás zajlik, és fel van állványozva, ki tudja hány éve, és hogy Lázár János ezt miért húzta ki, ezt a tételt, és hogy mikor lesz már felújítva az iskola. Én 2015-ben érettségiztem a Janus gimnáziumba, akkor már fel volt állványozva egyébként az iskola.
Ja, ezek a közösség tények.
Szóval, hogy nagyon érdekes volt ez a pécsi performance, de azt hiszem, hogy neked is volt ott olyan, amit kiemelnél belőle.
Ezt is végignéztem tegnap este, hogy másnak ne kelljen. De tényleg, ez egy humanista dolog, mert ez a dolgom, kettő meg tényleg kiállítsuk, hogy ez a dolgok, hogy működnek, és azt látom, hogy szóval, hogy kicsit magamat árnyalva, ha lehet ilyet mondanom, hogy ugye abban biztos vagyok, hogy ez egy előre eltervezett szerepfelosztás Orbán és Lázár között. De közben a Lázár szerintem elkezdte így túljátszani ezt a szerepet, hogy ő tényleg egy ilyen tökös csávó, aki bevállal mindent, oda megy az egyébként ellenzéki Pécsre, ott van a Hopál Péterrel, ott, aki ugye kihúzta az ellenzéki tüntetésből, ekkora ilyen de bátor ember kihúzza a hangosítóból a dugót a falból, és akkor ketten ott hakniznak, és a lényeg az, hogy valójában tényleg szerintem ő 2026-ra utánra készül, és ez látszik rajta, tehát csillog a szeme, amikor ott magyaráz, direkt mond olyan dolgot, amiket szerintem maga is tudja, hogy hergelő, hosszan beszél ezen a fórumon a pedofiloknak a halálbüntetéséről, ugye Kaletta Gábor pártja, és itt látszik, hogy teljesen elemében van, és akkor két kis elem. Az egyik elem, hogy akkor ő is lekezdte ezt mondani, ugye ezt a, hogy ki a hazáruló, ki nem a hazáruló. És majd tudom, nem fog erősorban beszélni, mert lesz erről műsorunk, tehát most visszafogom magamat a szigorúság jegyében. És akkor elkezdte mondani a Lázár, mint egy ilyen történelem olyan, hogy hát ez bár ne lennének hazárulók, de hát vannak, és akkor elkezdtem, hogy voltak 48-ban voltak hazárulók, 49-ben, 18-ban, 20-ban, 45-ben, a nácik hazárulók, nem tudom, komolyan mindenki hazáruló, és így valójában így az látszott, hogy azt, amit akar így mondani, hogy amire ki akarja futtatni ezt az egész gondolatmenetet, ez lesz a kampány. És Az jutott eszembe, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen aktivitásban a Tisza pártnak a szavazói többen vannak jelen pillanatban, mint a Fidesz szavazói. És vajon jó-e az, hogy ez az utolsó lehetőségként ez a hazárulózás elkezdődik, amikor többen vannak hazárulók jelen pillanatban, mint akiknek fontos az országok. Most viccelek, és ezt a témát tudod, tényleg gyűlölöm, tehát ennél jobban.
Igen, ennél, azt szokták mondani, hogy akkor van értelme árkot húzni, ha nálad van a többség.
Nem, bocsánat, ilyen árkot szerintem soha nincs érte.
Persze, ezt
nem vegyítkozva, hanem egyszerűen az, hogy én az egész pályafutásom, vagy tanácsadói létem, meg itteni szereplésemben, és ez ellen küzdök minden eszközzel. Nem vagyok hajlandó azt elfogadni, hogy az országomban azt mondják emberekre, hogy ők kevésbé magyarok, vagy hazárulók, vagy nem tudom, Brüsszel és Zsoltban vannak, azért, mert velük nem értenek egyet. Nem vagyok hajlandó. És ezért minden egyes alkalommal, amikor van lehetőségem, el fogom ezt mondani, mert kikérem magamnak, és kikérem magamnak az összes felmenőmmel együtt, akik ebben az országban élnek. Bocs.
Na. Persze, csak ugye én most abból a szempontból mondtam,
az
hogy
szempontjukból persze,
olyan, hogy politikai hasznot viszont remélnek abból, hogy körberajzolják a saját táborukat, és ennek akkor van értelme, ha többen vannak.
A tábor körberajzolása az mindenkinek az abszolút politikai feladata, és szükséges minden. És de azt úgy körberajzolni, hogy egy országban 10 millió, vagy kevesebb, mint 10 millió emberben, ugye most volt a legalacsonyabb születési szám, csak hogy jegyzem meg az ő 15 évük alatt, ebben az országban 10 millió emberből elfelezni, és azt mondani, hogy az 5 millió az nincsen benne ebbe a hazában, mert őket nem érdekli a haza, ez egy olyan undorító dolog, ami szerintem mindenkinek fel kell lépnie, annak is fel kell lépnie, aki egyébként a Fidesz oldalán van. És nagyon remélem az, hogy vannak olyan fideszesek, hogy a Fidesz most már ennyi elég. Oké, hogy lehet, hogy elveszítjük a választást, de ne legyünk egy polgárháborús helyzetbe, mert ők ezt akarják. Na, és akkor a Lázárhoz vissza. Tehát hogy állott ezen a rendezvényen, ugye, ahol nagyon kevesen vannak. Tehát ez mégis egy nagyon, ez egy nagy város, és nagyon kevés ember megy erre el.
Hagyományosan ellenzéki város.
Hagyományosan ellenzéki, de azért mégis azért nem mindig volt ellenzéki, azért, hogyha kell lennie valami 30-40%-i fideszesnek azért ott, ha már az országos tendenciát nézzük, hát nagyon kevés ember ment el. És akkor arról beszél tényleg Lázár János, és ez a legszebb ebben az új kampányban, hogy egyrészt, amit te mondasz, és megint elmondja, hogy szarból vállalat kellett építeni. Ezt szó szerint mondja, hogy ő megkapta a mávot, és az egy szar volt, tehát 14 évnyi szar, amiből neki kellett aztán vállalat építeni, és most akkor elkezdte ezt a vállalat építeni. És egyszerűen azt nem tudom felfogni, hogy ez a kampány vajon jó-e. Tehát jó-e azt mondani, hogy most két fordulat van, egyrészt van a szar kampány, hogy eddig 15 évig szar volt, de hát most majd jó lesz, hogy ezt beveszi-e valaki. Egyik, a másik pedig az, ami egy tökéletes, ugye volt már ilyen 180 fokos fordulat, hogy köcsön még azt mondja Orbán Viktor kamerába, jött meg van minden uniós pénz, ott van a bankszámlánkon, majd elköltjük, itt van semmi gond. Ezek után eltelik egy pár hónap, és azt mondja, hogy a Tisza párt vezetője egy időgéppel visszament az időbe, és egyszemélyesen elzárta az uniós pénzeket, ezért nem tudjuk felújítani a 10 évvel ezelőtt lepukkant kórházakat. És ez ugye teljesen ellentétje a két mondásnak. És eddig ugye az volt a mondása Orbán Viktornak az egész uniós pénzekről, hogy megvan, csak le kell hívnunk, megoldjuk. És most az van, hogy nincs meg, hanem valami globális összeesküvésben elvették tőlük. És van még az utolsó lázadás, most már túl sokat beszélünk róla. Ugye a Kollár Kingáról volt egy kérdés, és akkor őt elmondta, hogy akkor ez a hazárulás, akkor most itt nyitok egy zárójelet. Egy olyan dolgot hallottam, ugye megint tegnap este mást is néztem, Schiffer Andrást a Mondineren, hogy másnak tényleg ne kelljen. És ő azt mondja, és az úgy dolog, ezt neked már mondtam, de ez elmondjuk a nézőknek is, hogy Kollár Kingának nem magyar tudata nincs, nem is külföldi tudata van, hanem multinacionális intézményi tudata van. Na, szóval, hogy belemenve, hogy azt, hogy ki mennyire osztja meg a világot, és akkor az utolsó Lázár Jánosos dolog, és akkor ott áll a Lázár Jánosos, és azt mondja, hogy hát ő politikus, kisasszony, ő politikus, és minden szónak, minden félmondatnak van nyomatéka, azt úgy kell mondani, nincsen félreértés, minden egyes szót az úgy van. És akkor ugye Orbán Viktor helyre teszi azt, hogy nem is úgy gondolta, hogy kilép az Unióból, Orbán Viktor azt mondja, hogy nem poloskák, dehogy poloskák, egy poloska. És ő pedig ugye a legnagyobb klasszikusa, ugye mindenki annyit ér, mennyire van, ugye ebben kezdte a politikai pályafutását.
Nincs kiragadott mondat.
Nincs kiragadott mondat. Nem, ennyi elég Lázár Jánosból.
Akkor beszéljünk a Jobbikról.
Akkor beszéljünk a Jobbikról.
Ez nem egy aktuális téma,
nem.
Mert nincsen aktualitás a Jobbik házatáján, viszont földrajzi szempontból aktuális, mert Dunaújváros az egyetlen, a Dunaújvárosi az egyetlen olyan választókerület, ahol menetrend szerinti országgyűlési választáson nyerni tudott Jobbikos jelölt Pintér Tamás 2018-ban. Én most először a közönséghez fordulnék, és becsületesen kérem, hogy válaszoljatok. Jelentkezzen az, aki tudja, hogy kicsoda ma a Jobbik elnöke.
Na ne, az nem ér. Polgármester nem ér.
Jó.
Hát akkor hány?
Adorján Béla a Jobbik elnöke. Aki jelentkezett, az így tudta, jól?
Jó.
Persze. Jó. Ezt azért is kérdezem, mert amikor ma azokról a pártokról beszélünk, a Fideszen és a Tiszán és a Mi Hazánkon kívüli pártokról beszélünk, akkor a Jobbikot még a futottak még kategóriába se sorolják. Nem olyan lehet tudni arról, hogy most mi van velük. Bálint, mi ma a Jobbik?
Hát a parlamentben frakcióval rendelkező állami támogatással bíró, szerintem nem létező párt, és abban a szempontból, hogy nem, tehát, hogy nem lehet őt mérni. Ez nem most kezdődött el, ez egy hosszú veszélyfutás volt, amely talán a legnagyobb, ilyen, leglátványosabb elemei az 18-ban, ugye, amikor élete legjobb eredményét érte el, vagy élete legjobb eredményét, ugye Bonagával ugye lemondott. Ott kezdődött egy ilyen utódlási harc, és akkor az utódlási harcból egyébként pártszakadás, és hogy egy új pártnak a létrejötte.
De azt kimondható szerinted, hogy bár rövid távon Schneider Tamás nyerte meg azt az utódlási harcot, hosszú távon Torockai László?
Ja, persze. Hát ugye ő egy mérhető pártnak a vezetője, amiben nagyon sok egy jobbikos lépett át. Na és akkor 18-ból ugye, tehát ugye az történt, hogy ezt a pártot ugye egy pár ember tartotta össze, vagy szimbolizálta, ugye az említett volna Gábor, de ugye itt van Szabó Gábor, ugye, aki itt van Dunaújvárosban, itt is dolgozik, és ugye ő volt a lelke, vagy a kampányfőnöke, és a pártigazgatója is, ugye azt mondják róla, akik szeretik, és akik nem, hogy hát név szerint ismerte az összes, amikor még nagy párt volt az összes párt összes tagját, és utána ugye egy ilyen nagyon furcsa sodródás indult, aminek az volt a lényege, hogy egyébként Vona Gábor által elképzelt polgári fordulat után mi lesz a Jobbikkal. És utána ennek az első eredménye, ami azért egy elég komoly, szerintem vészjelzés volt, az a 19-es európai parlamenti választás, ahol ugye Gyöngyösi Márton lett egyedül európai parlamenti képviselő a Jobbiknak, és akkor ugye jött a 19-es októberi választás, amikor már ez a Vona Gábor utáni vezetés határozta el, hogy részt fog venni az ellenzéki összefogásba, és ennek az összefogásnak az eredményeként ugye két megyejogú városban, Egerben és Dunaújvárosban tudott a Jobbik polgármester, megyejogú város polgármesterét adni. És ugye, majd, amikor beszélünk a Dunaújvárosokat, majd visszatérek ide, de a lényeg az, hogy ebből a kettőből ugye Mirkóczi Kelem viszonylag gyorsan, de már ugye voltunk Egerben, azt elmondtuk, viszonylag gyorsan a Jobbikból távozott, és a Jobbik politikája pedig arra épült onnantól kezdve, hogy egyrészt benne volt ebbe a rendszerben, ez mégiscsak volt azért egy súlya, mégiscsak volt két megyejogú városi polgármestere, plusz ugye jött a Jakab Péter típusú politizálás, ami egyébként nem volt egy hülyeség, ami azt mondta, hogy fújjuk fel munkat akkorára, hogy úgy látszódjunk kívülről, mi nagyok lennénk. És a 19-es EP választási eredménye, ami azért mégiscsak 500 év volt egy picivel, az nem érdekes. Ennél sokkal nagyobb a mi bázisunk. És ezt hitessük el a partnereinkkel, magunkkal is, a pártunkkal is, vagy mindenkivel. És ez egy ilyen, mondjam, ilyen posztmodern politikai stratégia, teljesen hiteles, ez a média politizálás, de az atyafiak az ellenzéki oldalon elhitték, hogy ez a Jobbik, ugyanaz a Jobbik, mint ami volt 18-ban Vona Gábor alatt, ugyanaz az eredménye az a 20% körüli, ezért amikor majd elkezdenek számolgatni mondjuk körzetekbe, akkor ők hogy mindig egy 20-ast adtak oda, vagy 15-5%-ot adtak hozzá, hogy ennyit képvisel a Jobbik. És a Jakab Péteri politizálásnak ugye az volt azért, azért voltak csúcsai, egy időben, ugye pont beszélgettünk itt a NER 15 éves adásban, és egy időben a legnépszerűbb politikus volt, vezetett minden.
Like bajnokság.
Minden like, oda-vissza like bajnokságot, és hogy látszott az, hogy egy jó orátor, és a parlamentben ki tudja osztani Orbán Viktort, és hogy ebből majd lehet majd valami. És azt gondolták ott szerintem sokan, hogy akkor ez a 20, akkor jön akkor Jakab Péterre, és akkor Jakab Péter elindult az ellenzék előválasztáson, a Jobbik is elindult, odaül az asztalhoz az egyébként korábban utált pártokkal, és egy nagyon fura, először nagyon fura ilyen előválasztási szabályt hozott létre, rájuk nézve teljesen rosszat, tehát olyan helyeken voltak a sátrak, a választási lehetőségek, ahol egyébként jobbikosok nem előnyre voltak, nem mentek le a kis települési szintre, hanem inkább megyei jogúvás vagy nagyvárosi szinten megragadtak. Egy, és aztán volt egy nagyon fura momentum, amikor a semmiből, ez csak érkezik a hír, hogy Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc, nem mondom a történelmi párhuzamot, mert az nem benne ízléses, de van, megállapodtak abban, hogy akkor felhozták az országot, és akkor egyik helyen a DK indul, és a Jobbik támogatja, a másik helyen a Jobbik indul, és a DK támogatja, és mindenki egyébként mehet a fenébe. És elindult az előválasztási folyamat, és hát lényegében ugye itt természetesen itt például nyert az előválasztáson a Jobbikos egyébként inkumbens parlamenti képviselő, mert még egy pár helyen még nyert Jobbikos, de nem annyira, mennyit szerettek volna, rosszabb helyekkel, mindenhol lehetett volna nyerni, és akkor jött az első nagyon nagy pofon, hogy Jakab Péter még az második fordulóba sem tudott bekerülni, hanem többek között szerintem rossz politikával, meg az előválasztási szabályoknak a rossz helyzetével, meg egyébként Márki-Zay Péternek a feltörekvésével teljesen lenullázódott lényegében a Jobbik szerepe, és a Jobbik ugye akkor is valójában 5%-os párt volt, volt egy pár helyen erős pozíciója, így jut oda az ellenzéki kampány asztalhoz, most nem fogok sokat beszélni, mert eleget beszéltünk róla, nem mondjuk, mert ne beszéljünk róla, és úgy mentünk bele a 22-es választásba, hogy lényegében a Jobbik így, hát ilyen félszívvel, de ott volt benne, egy nagyon fura dealben, lényegében a DK-val, a Jobbik ugye ezért jött létre, tehát a DK-val szembe, vagy nem a DK, nem volt DK, de Gyurcsány Ferenccel szembe jött létre, de mégis összefogtak, így a végtelenbe találkoztak a párhuzamosok, és akkor jött a pofon, ugye 22-ben, hogy nem, hogy a korábbi pozíciókat meg lehetne őrizni, még itt is ugye a Dunaújvárosban is kikapott az akkor inkumbens jelölt, nem sikerült Tapolcán ugye újra esetleg képviselőnek lennie Rig Lajosnak sem, és egyébként az ország különböző helyen, ugye voltunk Orosházán, ott is ugye súlyos pofonba, meg fent a Hajdúságban, súlyos pofonba szaladt bele a Jobbik, és onnantól kezdve már egy ilyen, hát egy ilyen borzasztó, ilyen végórák voltak, ugye akkor jött vissza akkor egy ilyen nagyon furcsa harci helyzetben, ugye Gyöngyösi Máté, aki megpróbált még talán valami levegőt, vagy nem tudom, belelelni a párba, de az ő politikai múltja szerintem alapvetőleg alkalmatlanná tette, ugye a ominózus listázós, most már ugye a Fidesznek az alappolitikája ugye a listázás, de akkor még nem volt. Jegyzem meg akkor ugye csak egy nagyon kicsi fun fact, Rogán Antal meg Mesterházy Attila közösen tiltakoztak a listázás ellen annó, de most ez csak bezárva. És ebből a listázásos hát árnyékból nem tudott valójában nagyon sem semmit csinálni. És a pártnak a belső feszültségei, amit az út előbb is említett Szabó Gábor féle tehát a technológiai tudással és a Jobbiknak a lelkével, meg a Jobbiknak a legbelső magjával komoly kapcsolatot bíró csapat, meg ez a másik csapat egy egyébként elég hangos és elég csúnya háborúba kezdett, inkább a felszín alatt, mert akkor se érdekelt igazából senkit, de valójában így a pártot így, tehát így egymástak feszültek, marakodtak azokon a koncokon, amik még maradtak, valami fajta reményt próbáltak még visszacsempészni, és ugye ennek a teljes, totális kudarca az a 24-es európai parlamenti választás eredmény, ami lényegében a megsemmisülés jelentette, és akkor azóta az történik, és ugye ez már tényleg csak a politikai junkitnak a érdekes, vagy még annak se, csak nagyon junkie annak, hogy akkor most történik valami fajta újra gombolása, újra rendelése, újra alakulása a Jobbiknak, amiben az újra említett Szabó Gábor az egyik motor, aki ugye itt csinált egyébként kampányt sokszor, a sikeres kampányokat ugye 18-ban, 19-ben, 22-ben, 24-ben is, és egyébként budapesti, de ez egyik szerintem a második otthona, és innen próbálja a jelen pillanatban is valahogy újra éleszteni, ez egyébként szerintem már halott testet. És akkor a Jobbikból ugye kivált, amit mondtam annó ebben a vitában, hogy a Mi Hazánk, aki ugye egy országos pártá nőtte ki magát.
És mit gondolsz, mi a viszony a Mi Hazánk szavazói és a Jobbik egykori szavazói között? Azért az látszik, hogy nem tudták átvenni teljességében.
Kicsodák?
A Mi Hazánk. Nem tudta a teljes tábort leszakítani. Hol vannak azok a szavazók?
Tiszában, meg a Fideszben. Szóval, amikor és csalóka, amikor 20-ban a legjobb eredményt érte el Vona Gábor, az nem a Jobbiknak szólt, hanem akkor az volt az anti-Orbán szavazat. Egy csomó protest szavazat oda ment, aki miután kényszerből, vagy ő benne látta a reményt, oda szavazott, és utána Vona Gábor azt mondja, hogy sziasztok, annak kezdve ez így elporlat. Az, amit látunk, Mi Hazánkos támogatottságot, ez az körülbelül, ami a Jobbiknak a remény előtti, vagy a polgári fotót előtti támogatottsága volt. Ugye a Jobbiknak ugye a nagy áttörése, ugye 2009-ben volt, ugye az akkori európai parlamenti választáson mindenkit meglepve lett egy nagy eredménye, és onnantól kezdve ugye ez egészen ugye 18-ig adott, de közben a belső feszültség a párton belül, hogy hány lelke van, mit gondol a párt valójában fontos sorskérdésekről, ezek igazából mindig az asztalra lettek seperve, és aztán felrobbant. És abból a szempontból az egy érdekes történet, hogy ugye egy generációval, másfél generációval fiatalabb emberek csinálták, mint a Fideszt annó, ugye ő 2005-6-ban volt ugye a szocializációjuk, és abból a szempontból az ő politikai emlékképük az a Fidesz, de azért a miép is. És a miép, ugye volt közös indulásuk is még egy harmadik útként, ami aztán szintén egy ilyen tragikomédia volt, egyébként Gyurcsány Ferencnek van szerepe ott a végén, egy nagyon érdekes dolog, és nagyon keveset beszélünk róla, volt egy összeveszés a két párt között, a miép és a Jobbik között, hogy akkor kikapja a pénzt, és akkor utána ezt a Gyurcsány Ferenc oldotta meg, ugye átrajzolták.
Tehát, hogy átrajzolták.
Na és eljött a mai napig, tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen szervezeti ilyen csontváza a Jobbiknak, rengeteg ember volt korábban a Jobbikban, vagy a Jobbik közelében, tényleg volt olyan hálószintű lefedettség az országban, ami kevés pártnak volt korábban, kis települési szinteken is volt, de politikája nincsen, politikai arca ugye láthatóan nincsen. Azt, hogy most éppen mi a terv ezzel, hogy ez egy ilyen szellempártként fog majd belépni majd a 26-os roncsderbi kategóriába, és akkor elkezdi azt, amit más pártok is csinálják, hogy most akkor mindenhol indulunk, és akkor megcsináljuk, vagy pedig egyfajta ilyen várakozás, vagy egy ilyen reanimációja ennek a hatnak, ezt nem tudom. Az látszik, hogy ugye tényleg mindenfajta egyrészt figyelem, kettő politikai kreativitás így elmúlt belőle, és az a fajta szellemi frissesség, ami egyébként volt benne, tehát hogy egyrészt magában a Jobbiknak az átalakulása, vagy amikor így a Vona Gábor át akarta hozni, vagy vissza akarta hozni a középre a pártját, az egy érdekes stratégiai gondolkodás volt. Nagyon rövid idő alatt próbálta megcsinálni, amit nem volt alkalmas a szervezete. A másik pedig az, hogy azért azt tegyük hozzá, és kampánytársadóként én nagyon elismerően láttam azt a egyébként Radnai Lászlóhoz köthető kampányt, aki egyébként a tiszapártos Radnai Márknak az édesapja, ami az egyik legkreatívabb kampány, és a legirritálóbb kampány volt, amikor mi dolgozunk, ők lopnak volt, ami azért tényleg az olyan svungja volt, mint kevés drónak az elmúlt pár évben. Barom érdekes az a történet, ami akkor a kampányban volt, hogy hogyan lett az az egyébként tényleg szuper profi nyilván Simicska Lajos támogatottságával és összes plakáthelyével megtámogatott kampány. Egyik persze a másikra leváltva egy teljesen neutrális, se hús, se hal kampányra, és hogyan vesztette el egyébként 18-ban a választást. Sose volt, hogy megnyeri, de hogy ennél jobb eredményt ért el Vona Gábor.
Viszont most szerintem térjünk rá Dunaújvárosra. Egy friss hírrel kezdjünk szerintem, vagy egy aktualitással. A Portfolio megírta, hogy 2600 fős elbocsátás lehet a Dunai Vasműnél, ami így gyakorlatilag az üzem végét jelenthetné. Mit jelent a vasmű Dunaújváros szempontjából?
Mindent. Tehát, vagy legalábbis, hogy most mennyire mindent, ugye az egész város története, a vasművek, vagy a története egy kis település volt.
Igen, 49-ben az első 5 éves terv részeként született meg az a döntés, hogy Sztálinváros a vasműköré.
Hogy ide épül a Duna partjára, és nem egyébként Baranya megyébe a te otthonod környékébe, ugye akkor azért nem ide ment, mert akkor éppen a jugoszlávok voltak az ellenségei a magyar és az egész szovjet tábornak, és akkor ide jött ugye Dunapentelére, itt épült fel a vasmű, ami egyik...
Erről egyébként sok érdekességet meghallgathatnak a nézők az e-heti politikai vetületbe.
Így van, és ide épült ugye a vasmű köré épült ugye a város, amit minden, amit látunk, az lényegében egy vagy két áttétel, de valamilyen módon a vasműt szolgálta ki. Az egész ugye oktatási rendszer erre épült, tehát mondom, tehát minden erre épült, és ugye hát az volt a probléma, amit tudtak, akik itt dolgoztak akkor is, vagy sejtettek, vagy reménykedtek, hogy nem fog bekövetkezni, hogy valójában Magyarország acéltermelése is, hát azért az nem annyira erős, és a rendszerváltás után ugye a legerősebben azért itt kapott egy pofont az egész világ, hogy hogyan lehet ezt működtetni, van-e értelme működtetni, van-e ember, van-e olyan cég kívülről hozva, miért nem a magyar állam, mi történik, és az egész története a vasműnek, ugye 90-től kezdve, az olyan, mint a Magyarország történetei picibe, tehát amikor megérkezik a Donbass, és privatizálja a vasműt, és ugye összeveszíknek az ukrán-orosz tulajdonosok egymással, itt hagyják, aztán eladják ugye ennek a másik cégnek, ugye hát akkor ez az indiai, angol-indiai világ, ez akkor jobb lesz, ugye egyre kisebb a termelés, viszont de mégiscsak valami, tehát nem az, hogy akkor nullára megy, hanem mégiscsak azért van egy kibocsátása, még mindig az embereknek ad munkahelyet, még mindig valahogy életben van tartva, és akkor csak eljön a vég, és akkor bezár valami. És akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan lehet ebből felállni, ebből a kérdésből, hogyan lehet-e, kell-e találni hasonló nagyságú, vagy hasonló méretű üzemet, vagy diversifikálni kell magát az embernek? Hogy tud valaki diversifikálni, hogy minden e köré épült? Nincs is másik ilyen megyei jogú város az országban, sőt kevés olyan település van az országban, van egy-kettő, akinek ennyire központi eleme az ide itt működő gyár. És ez egy tragédiája egyébként ennek a városnak, és itt nem csak a városnak, hanem igazából ennek az egész körzetnek, és azt megérezte a Fidesz valahol, hogy ide akkor kell telepíteni ipart, ez egy ipari terület, jó kapcsolatok vannak, jó konnektivitásra, és ugye itt ugye mind Ráczva máson, ugye mind Iváncsán, ugye nagy cég, ugye a Hankook, meg a koreai akkumulátorgyár, ugye ide lett helyezve, rengeteg közpénz beleáldozva, és akkor ugye az a kérdés, hogy akkor mi történt itt Dunaújvárosban. Mi a helyzet itt? Mit hoz ide, vagy mit telepít ide a kormány? És hát az látszik, hogy ez ilyen egyébként kurzusoktól függetlenül volt így ide-oda dobálva ez a dolog, és egy olyan kérdés adott itt egyébként a polgármesternek a kezébe, aminek valójában nem tud megoldani. Tehát, hogy egy bármennyire a legokosabb ember lenne a világon, akkor is ez nem olyan gazdasági kérdés, ami nem tud gazdasági kérdés, ami kormányzati kérdés. És az egész politikai történet ugye arról szól itt, hogy ez egy baloldali város volt, persze baloldali, élváros a dolog a Magyarországnak. Úgy volt baloldali, hogy nagyon erős volt egyébként a forradalmi hagyomány 56-ban, amit nagyon meglepte egyébként a itteni pártkárokat, de most ez egy nagyon messze menő dolog. És a 90-es választásokkor ugye liberális vezetője, ugye akkor az akkori SZDSZ, meg a most SZDSZ, ugye ez nem ugyanaz, ugye most most már nincsen, de a megismert SZDSZ.
Almási Zsolt lett a
polgármester. Almási Zsolt, igen, aki ugye itt, ugye ő egy papíripari szakember volt, ugye ő, az ő nevéhez kötődik egyébként a biztonsági sávnak a magyarországi alkalmazása, de mindegy, de ugye azért ez egy érdekes, de ugye most már így fura, hogy hogyan egy ilyen városnak egy liberális vezetőjelet. Szerintem az akkori megyőgásnak a nagy részében egyébként ezérszes polgármester lett, és nem is tudott vele igazából sok ideig mit kezdeni. A várossal se nagyjából a Fidesz. Az...
Erre térjünk rá, ugyanis 2010-ben volt először az, hogy a Fidesz országgyűlési és önkormányzati szinten is nyerni tud. De igazából szerintem a fontos választás az itt helyben 2018-ban volt, ugyanis ez egy különleges eredmény volt Dunaújváros szempontjából, ugyanis Budapesten kívül mindössze 3 körzetet nem a Fidesz nyert, és ebből az egyik volt Dunaújváros, a másik 2 az egyébként Pécs és Szeged. Mi kellett itt helyben ehhez a 18-as eredményhez?
Jó, legyünk azért annyiban ferek, amit mindig elmondunk, hogy ugye volt 2 időközi választás 15-ben, hogy egyik Taposz, a másik Veszprémben, egyiket Kéz Zoltán, a másikat Rig Lajos nyerte meg, és amikor mondod azt, hogy valódi választás, vagy nem időközi választás van, itt lett egy nagy áttörés. Ugye emlékszem arra, hogy ezt néztem, ugye, akkor, hogy Szegeden néztem, hogy akkor végre van egy másik szín is, nem csak a narancs. Az kellett, hogy egyrészt volt egy jó jelölt Pintér Tamás személyében, és egyébként volt egy jó kampány, ami ugye mondom még egyszer a Szabó Gábor személyében. Ugye 18-ban is a Jobbik azt gondolta, hogy sokkal több helyen fog győzni, mert valójában nyert, hát ugye egy helyen nyert, de legalább 3-4-el számoltak, hát ez az ő éles látásokat dicséri, de komoly erő volt ide koncentrálva, megszervezve, egységesítve, azt a fajta ilyen katonás rendet képviselve, amit egyébként a Szabó Gábori ilyen kampány logika visz. Ugye, amit ő már egyébként 2009-től, ugye, a sikeres kampányában elkezdett alkalmazni. És ugye itt nyert ugye 18-ban a Pintér Tamás, és utána az történt, hogy nem adták ezt itt félre, vagy nem adták ezt fel ezt a küzdelmet, hanem egyébként az ő szempontjukból, és egyébként politikai szempontból is nagyon-nagyon helyesen azt gondolta, jogosan, azt gondolom, hogy azt gondolta, hogy többet tud elérni polgármesterként, nagyobb az akciórádiusza a NER-ben, 2/3 egy polgármesternek, mint egy egyszerű parlamenti képviselőnek, és így fordultunk rá a 19-es kampányra, ahol is, ugye még egyszer mondom, ugye ő is, Mirkóczki Ádám jobbikos és összefogásos színekben tudott így győzni.
És akkor 2020-ban volt egy időközi.
Ugye az ő helye, az ő helyére, ugye akkor neki ugye összefetetlenségből le kellett mondania.
És ezt
akkor...
is megnyerte a Jobbik, és elfogyott aztán a lendület, mert 2000...
Bocs, de ugye akkor is, ugye nem a Jobbik nyerte meg, ugye akkor már viszont már az a recess már ott megvolt, hogy összefogásban indultak, tehát az egyik olyan volt, amikor minden egy ilyen nagy ilyen sorminta volt Kálló Gergely neve mögé rakva, és teljes támogatásával a polgármester, ugye az ő talán asszisztense, vagy közeli munkatársa volt a Gergely, és így tudtak így kettős győzelmet aratni, hogy ez még pont a Covid előtti utolsó ilyen talán februárban volt az a választás, itt voltam egyébként előtte egy ügy miatt, és akkor így mentek így ketten. Szóval ez egyébként, hogy mondjam, papíron, meg kívülről egy dupla győzelem. Szóval az történik, hogy valaki megcsinálja a politikai munkát, elvégzi a feladatot, átveszi a város irányítását. Egyébként nem olyan nagyon szuper fideszes korábbi vezetéstől, de mégis egyébként a tenyerén hordozott, vagy egyébként a Fidesz által nem kiközösített polgármestertől tudta átvenni a hatalmat, de még egyszer azért, mert a politikai munkát elvégezték, és a matematika mellettük volt. És így fordulunk rá ugye 22-re.
Ahol viszont Mészáros Lajos győzedelmeskedett.
Ugye ő a helyi kórháznak a vezetője, és sokkal jobb jelöltet talált a Fidesz, mint a korábbi jelöltek, és rájöttek arra, hogy neki Fejér megyében hát muszáj, mindez 5-öt meg kell nyerni, meg is nyerték. Azért érdekes, hogy nem kéne így lennie, tehát hogy mind a Fejér megye 1-es, ugye az a Székesfehérvár, mind a Fejér megye 2-es és nyitottabb, és ugye ez még abszolút egy ellenzéki településnek közöttnek kell lennie, de ugye megelőzte ezt ugye az előválasztás, ugye mondtam ennek a történetét, hogy simán nyert itt az inkumbens képviselő, de a kampányra ez elfogyott ez a lendület.
De ez helyi hiba volt, vagy az országos kampány lejtmenete az, ami magával rántott a Dunaújvárost?
Hát persze, az országos kampány lejtmenete. Szóval szerintem itt, majd elmondják talán műsoron kívül, de valószínűleg a Márki-Zay Péternek az utolsó hónapjait nem segítettek itt a helyi erőknek abban, hogy tudják maximalizálni a szavazóikat. És azt segített nekik egyébként, hogy megjelent ugye mint a Mi Hazánk, mint a Kutyapárt, mint egyébként az ellenzéki pártoknak alternatív, vagy ellenzéki szavazóknak alternatívát kínáló jelöltek, és hogyha ránézzünk az eredményre, akkor az látszik itt teljesen tisztán, hogyha lett volna egy szélesebb összefogás, akkor ez a győzelem ellenzéki lett volna. Csak hogy majd a 26-ra is kitekintsünk, és akkor itt ugye elvesztette 22-ben ezt a körzetet ugye a inkubáns képviselő, és így fordultak rá 24-re, úgy vesztették el, hogy egy picit nyertek belül Dunaújvároson, de a környező településeken abban a nagy részben nagyon, hát nem nagyon, de hát 1000 szavazattal, ami azért hát ennél több, tehát az egy vereség. És így fordultak rá 24-re, és akkor már lényegében tényleg minden pártlogó eltűnt innen, annyi ilyen kis hogy mondjam, junkiknek való ilyen kis történet, hogy ugye itt volt egy olyan elképesztő sikeres párt, volt a Párbeszéd, most is az, hiszen főpolgármester is van, de most viszont félretéve, szóval annyira sikeres volt, hogy itt volt ugye a Párbeszédes egyébként alpolgármester is, aki úgy érezte, hogy az a politikailag helyes neki, amikor emlékszel arra, még nem volt vétó, hogy volt egy ilyen átigazolási hullám, hogy a Párbeszédből, meg az MSZP-ből mentek a DK-ba. Na most megvan a nagyon jó párt, eddig nem volt jó Szabó Tímával, de most majd Dobrev Klárával milyen jó lesz, most ironizálás, elnézést. És a polgármester úrnak az volt a politikai gondolata, ami szerintem hát és annyira éles volt, hogy ő ezt az egész átigazolását az akkor már abszolút fideszes indexben írja meg véleménycikkben, hogy akkor hogyan lesz ő most egy zöld DK-s. Ugye Kocsis Csake Olívióval együtt ők voltak a DK-nak a zöld tagozata, ha létezik ilyen, hát egy nagy párt ugye a DK. Bocsánat az iróniáért. Na, és akkor így mentek rá a 21-es választásra. Még egyszer, amit mondtam, tehát a Szabó Gábor ugye ebből az egész háborúból, amit történt benne a központi Jobbikban, ide vonult vissza Dunaújvárosba, és itt szervezte meg azt a sikeres együttműködést, ami most már nem pártos volt, hanem egyesületi színekben, egyelőtt szervezettel letarolta a mind a 10 egyéni önkormányzati körzetet, és egy hatalmas nagy eredménnyel tudott nyerni, újrázni itt Pintér Tamás, hogy 24-ben sokkal jobban, mint korábban. Tehát az a fajta politikai munka, amiről beszélek, ami egyébként nagyon, én úgy érzem, és most a kritikám, az, hogy nagyon befele forduló, és sokkal, tehát amit beszéltünk sokszor, hogy az is egy sikeres recept lehet, sok helyen az, ha az ember nem foglalkozik lényegében az országos kérdésekkel, meg nem foglalkozik országos politikai kérdésekkel, nagyon helyre, nagyon helyi ügyekbe koncentrálódik, szóval végig kellett olvasnom, hogy másnak ne kelljen egy olyan, nem tudom, talán, hát 3 évnyi Dunaújvárosi heti lapot, és nagyon sok országos politikát nem találtam benne, de ez egy tudatos döntés, ugyanez a helyi tévében, és itt minden, ami itt van Dunaújvárosban, egyiket a rendszer, meg a struktúra, az egy profi struktúra, látszik, hogy komolyan van tartva, és komolyan van vele foglalkozva, és akkor most jövünk rá ugye a 25-ös kérdésre, amikor képzeltek Kamila, hogy valakik átrajzolták ezt a...
Igen.
A parlament fantomja egy ceruzával, annyira nem rajzolta át, mint más átrajzolandó dolgokat, de itt is átrajzoltak egy dolgot.
Jó, hát akkor beszéljünk 2026 lehetőségeiről. Ugye azt érdemes tudni, hogy ebben a választókörzetben a felét teszi ki nagyjából Dunaújváros. És vannak még itt más települések. Szerinted milyen stratégia kell, mire kell koncentrálni, fókuszálni, mi lesz a többi településnek ebben a kampányban a szerepe, illetve szükségszerű valamiféle közeledés adott esetben a Tisza és a rajta Dunaújváros között? Mit gondolsz?
Jó, szerintem ezt is ez olyan közvetünk itt ebben a térképen, amit csak elveszíteni lehet. Tehát, hogyha itt nem jön az ellenzék, akkor az ellenzék hibája. Egyrészt már egyszer már volt, kettő, a polgármester nagyobbat nyert, mint bármikor. Egyébként Kálló Gergely önkormányzati képviselő lett, szóval hogy őt is újra választották ilyen szempontból, vagy nem képviselőként, hanem képviselőként. És itt lényegében az a helyzet, ami nagyon kevés helyen az országban, tudok mondani nagyon keveset, hogy csak be kell állni egy jelölt mögé, és támogatni kell mindenben, és az a közös célnak kell mindent alárendelni, hogy egyébként egy ellenzéki többségű választókörzetben legyen egy ellenzéki képviselő, mert, és akkor itt megint a ilyen logikai ugrásom, nagy valószínűséggel jobb lesz ennek a városnak akkor, hogyha nem a Fidesz lesz kormányon. Mert akkor valószínűleg több lehetősége lesz ebben, mint amennyire most van, ugye amennyire hagyták itt, hogy ez az egész vasműkérdés működjön. És a környező települések is fontosak, ugye nagyon érdekes, hogy az egész Iváncsa kérdéskör, hogy tele volt az sajtó azzal, hogy Iváncsa ez micsoda, meg mennyi áramot használ, meg hogyan nincsenek betartva semmilyen, valójában vagy rossz nyelvek szerint, vagy hát a pereket elkerülve, rossz nyelvek szerint nem közepesen veszik komolyan az előírásokat az építkezésre, meg az utána lévő munkavállalóknak a egészségének a biztosításában, de mégis mind az Európai Parlamenti választáson, mind a polgármester választáson óriási tarolt a Fidesz ott helyben. Tehát láthatóan az ott más szövegre, vagy más politikai mondani arról van szükség. És maga ez az egyéni körzet, mint az OLVK-ban, ugye azért, mert nagyon Dunai város központú, ezért itt az arány, hogy az a fajta győzelem, amit a Pintér polgármester úr tett, az, hogyha át tudja konvertálni egy jelöltbe, akkor aznak elégnek kell lennie, hogy a jelenlegi szinten, az európai parlamenti szinten lévő ellenzéki százalékokkal nyerni tudjon.
És akkor zárásként sokat szokták Magyar Pétert ugye azzal kritizálni, hogy nincsenek mellette ismert arcok a pártban, de hogyha egy embert kellene mondani, aki talán Magyar Péter mellett a legismertebb, az Nagy Ervin. Nagy Ervin azért érdekes Dunaújváros szempontjából, mert innen származik. Mit gondolsz, elképzelhető, hogy a Tisza 26-ban Nagy Ervint fogja itt indítani, vagy ez jó döntés lenne?
Logikus lépés lenne. De ez is egy olyan körzet, ahol a körzetben lévő polgármesterek, akik nem fideszeseknek kell azt az elhatározást meghozniuk, hogy akkor ők egy irányba tolják, vagy húzzák ezt a szekeret. Ha ez a elhatározás megtörténik, ha mindenki szembenéz a belenézettükörbe, azt a beszélgetést lefolytatja, hogy mit tud tenni a kormányváltásért, vagy első kérdés, jó-e a településünknek, hogy van kormányváltás, jobb lesz-e a településemnek, ahol egyébként ellenzéki többség van, ha erre az van, hogy igen, akkor a következő kérdés, hogy mit tudok én tenni a rendszeremmel, a politikai tapasztalatommal, a győzelmeimmel, abban, hogy ismernek itt mindent, és erre is igen a válasz, és hogy igen akarok tenni, akkor jön a következő lépés. És ugye hát az látszik, hogy teljesen logikus lépés lenne az, hogy a Nagy Ervin, aki ugye itt született, sokáig itt lakott, itt nőtt fel, ő lenne itt a jelölje. Tiszának szerintem, hogyha ő elesik a választás, akkor egyébként ezekkel a polgármesterekkel is múlik, hogy lehet-e újra ellenzéki képviselő itt Fejérben.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten nem lesz vétószünetet tartunk, de aztán újra itt leszünk, és szeretnélek megkérni benneteket, hogy ahhoz, hogy többször tudjunk találkozni, hogy a vétó tudjon országot járni a következő évadban is, kérlek, hogy adótok 1%-ával támogassátok a Partizánt. Sziasztok!